Isten igéjét János első levelének negyedik részéből fogom felolvasni. Először a negyedik rész 7-től 11. verset, utána pedig eltérően a kiosztott laptól a 19-től a 21. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is így kell szeretnünk egymást. És akkor a 19. verstől folytatom. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel jövünk eléd azért, mert a te kegyelmed által megismerhettünk téged. Felismertetted bennünk bűneinket, elégy járulhattunk, letéve azokat a kereszt lábához. Köszönöm, Uram, hogy te életedet adtad értünk, és a te drága véred által új életre születhettünk. Köszönöm, Uram, a te drága igédet, köszönöm, mely naponta tükröt állít elénk, viselkedésünk, lelkületünk elé. Köszönjük, Uram, hogy ebben a kegyelmi időben hallgathatjuk még a te igédet. Segíts, hogy meg tudjuk nyitni lelkünket, szívünket, hogy érezzük, hogy az a mondani való, az a tanítás, amelyet a Montin keresztül szeretnél ma nekünk átadni, a személyesen nekünk szól. Nem másnak, nem a mellettünk ülőnek, hanem minket akarsz ezáltal tanítani. Köszönöm, Uram, neked ezt a lehetőséget, köszönöm a gyülekezetet, köszönöm, hogy együtt lehetünk szeretetben. Kérlek, szólj hozzánk, és kérlek, hogy ez az ige szárba szökkenjen szívünkben és cselekedeteinkben meg is mutatkozzék, hogy értjük azt a tanítást, amelyet te átadsz nekünk. Segíts, hogy napról napra változzon az életünk a te hasonlatosságodra. Segíts, Uram, hogy megszentelődés útján egyre tovább tudjunk jutni. Hálát adunk, Uram, neked a Jézus nevében. Ámen.
Nem tudom, hogy ki az, aki hasonló helyzet, mint én ma délőr, de én nagyon örülök, hogy itt vagyok. Az előtti három napban mindig két nap 12 órát dolgoztam, és nem tudom hány doboz könyvet, asztalt, ilyesmit cipeltem ide-oda a keresztény könyvfárson a Lunyai gimnáziumban. A mai napon csak egy könyvet kell emelnem. De gondolom rajtam kívül sok ember a tegnapi nap munkanap volt. És amiatt egy kicsit nehezebb kezdeni gondolkozni arról, hogy két héten belül lesz a karácsony. És gondolkozni azon, hogy karácsonykor mit ünnepeljünk, és miért ünnepeljünk. És ahogyan most énekeltünk azt, hogy Isten szeretett. És szeretnék egy kicsit beszélni erről a következő percben, hogy mi egy kicsit jobban látjunk és megértjünk azt, hogy mit jelent ezek a gondolatok, amit most felolvastunk a János első levelében, a negyedik részben. Az egyik fő gondolat, amikor látjunk ezt a részt, az, hogy Isten szeret minket. És néha mi azt gondoljunk, hogy az teljesen természetes. Én azt mondom, hogy fordítva, teljesen természetes. Fordítva teljesen természetes, hogy mi szeretjünk Istent. Mert Isten mindent tett értünk. Isten kegyelmes volt velünk, Isten jó hozzánk, Isten türelmes velünk. akkor én azt mondom, hogy nagyon könnyű szeretni Istent. Esetleg azt mondhatom, hogy ezt is lehet mondani bizonyos emberekről. Szóval vannak olyan emberek, akik nagyon könnyű szeretni. Azt is lehet mondani, hogy vannak olyan emberek, akik egy kicsit nehezebb szeretni, de van olyan, aki könnyű. És megint azt hangsúlyozom, hogy nekünk könnyű szeretni Istent. De fordítva nem úgy van. Gondoljatok bele, mi az, ami benned van, hogy Isten tud mondani, hogy érdemes szeretni azt az embert? Van olyan, hogy én olyan rendkívüli jó vagyok, én olyan szép vagyok, én olyan ügyes vagyok. Igen, logikus, hogy Isten szeret engem. Nem. Mert azok a pozitív tulajdonságok, amik van bennünk, mindegyik Istentől kaptunk. És annak ellenére mi elfordultunk Istentől. Mi azt olvasunk a Bibliában, hogy minden ember bűnös. Kivétel nélkül. Ne legyen az, hogy bárki itt köztünk gondolja azt, hogy én egy kicsit jobb vagyok, mint a többi. Én egy kicsit nem. Mi azt olvasunk a Róma levél az 5. rész, a 8. versben, amikor mi még bűnösök voltunk. Isten szeretett minket. Ha ez az Isten szeretet nem lenne, mi nem lennünk itt ma. Ha az Isten szeretet nem lenne, akkor teljesen reménytelen lenne a mi helyzetünk. De az, hogy Isten annyira szeret minket, mi olvasunk itt a 9. versben, hogy ő az egyszülött fiát küldte el Isten a világba. Az egyszülött. Más fordításban arról van szó, hogy az ő egyetlen fiát küldte. Az egyetlen. Azt az egyetlen szó olyasmit kifejez, olyan, hogy volt valami, ami egy különleges érték volt neki. Egészen más, mint bármilyen más. A Mózes első könyvében, amikor Abraham áldozatul viszi az ő fiát, mit olvasunk? Azt olvasunk, hogy ő vitte az egyetlen fiát. És én azt mondom, hogy várjál egy kicsit, mert volt más fia. Akkor hogyan tud mondani az ige az, hogy az volt az egyetlen fia? Mert az ő szívében az egyik fiú volt az ő legfontosabb. Az volt a legfontosabb az ő életében. És Isten azt mondta neki, hogy Abraham, át kell adni nekem a legdrágább kincsedet. Mi nem tudunk visszamenni az időben, beszélni az Abrahammal, kérdezni tőle, hogy milyen volt ez az út. Amikor ő vitte az ő fiát áldozatul. De én miért nem mondani, hogy egy folyamatos harc volt benne, hogy érzelmileg nem akarta csinálni. De mélyen a szívében tudta, hogy más út nincs. Mert ha Isten kér valamit, akkor az nem lehet rossz. Az Abraham nem tudta felfogni azt, de ő azt látta, hogy annak ellenére én megteszem. Néha mi azt gondoljuk, hogy az engedelme, amikor beszéljünk az engedelmességről, hogy én akkor fogok engedelmeskedni, amikor megértem, és együtt értek vele. De az engedelmesség pont arról van szó, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi nem értünk. Vagy nem együtt értünk vele, de az engedelmesség azt mondja, hogy annak ellenére megteszünk. Ami nagyon nehéz. Az nehéz volt Abrahamnak. de ő odaadta az egyetlen. Fölteszem egy kérdés. Az életedben jelen pillanat van valami egyetlen, ami fontosabb, mint Istennél? Gondoljad. Ha van olyan, Isten a következőt kér tőled. Vegyél azt oda, az altárhoz, Isten elé, és azt tegyél le. És azt mondja, hogy Isten, ez most már a tiéd. Ha az egy gyereked, ha az egy társad, ha az egy tárgy, ha az bármi, ami az van. Amikor elsős egyetemista voltam, az a egyetlen az én életemben volt egy küzdelem, nekem a foci volt az. És egy nagy küzdelem volt az én életemben, hogy végre kellett letennem azt. És mondani, hogy nem, Uram, te leszel a legfontosabb az én életemben. Isten az én helyzetemben, mondom, hogy részben visszaadta a lehetőségek a jövőben, hogy tudtam futballozni, de semmi ígéret nem volt abban, le kellett tennem azt. És kellett jutni arra a pontra, hogy igenis Isten az egyetlen, a legfontosabb az én életemben. Ha van valami az életedben most, amit fontosabb Istennél, le kell tenni. Nem könnyű, de jó. És ez, amit a mindenható Isten csinált. Az ő egyetlen fia, aki ő annyira szeretett, ő letette. Ő odaadta. Mert ő annyira szeret minket. Annak ellenére, hogy mi nem vagyunk méltó. Ez mutatja nekünk az Isten tulajdonságai. Hogy milyen Isten. De a folytatás, a 10. vers. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjünk Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát ingesztelő áldozatú bűneinkért. Akkor nem tudom, hogy ti hogy vagyok vele, de ezt az ingesztelő szó, szerintem ebben az évben nem használtam. Esetleg egyszer egy biblia tanításban, igen, de a mindennapi beszédben az ember sohasem használja ezt a szót. És az, hogy mi nem használjunk egy szót soha, akkor könnyen lehet az, hogy mi nem értünk meg a pontos jelentése. Mert mi azt látjunk, hogy az ingesztel áldozat az egy olyan áldozat, amit le kell tenni. Azt az ingesztelés azt jelenti, hogy az adja eleget Isten vágyainak, vagy Isten követelményeinek. Amikor mi ingesztel áldozatul adjunk le valamit, az lefed, vagy letakar a bűn. Az a bűn, ami volt a mi életünkben, amikor van egy ingesztelő áldozat, akkor az le van fedve. Az Ószövetségben az áldozatok az lefedte azt. De az a lefedés, ami történt az Ószövetségi áldozatokkal, egy kicsit olyan, mint az old megoldás, ami volt 33 évvel ezelőtt Csernobilben. Ők, amikor volt az a probléma ott, ők rengeteg szement oda vitték, és rátették, és rátették, és lefették. De ki tudja, hogy az meddig fog tartani. Az a fajta fedés, amit ők csináltak Csernobilben, az olyan, mint az Ószövetségi ingesztelő áldozatok. Egy átmeneti mód megoldás. De nem egy végleges módos. És Isten mindig megígérte az Ószövetségben, hogy ő majd fog küldeni egy tökéletes áldozat. egy olyan áldozat, aki teljesen lefedi a mi bűneinket. És úgy fedi le, hogy az a bűn soha sem fog látni megint a napvilágot. És ez a munka, amit Jézus végzett a keresztfon. Érdekes látni azt, amikor van szó arról, hogy ő megbocsát a mi bűneinket. Van több olyan vers a Bibliában, ami beszél erről, ami képeket ad. Az egyik, ami van a zsidókhoz írt levél a 8. rész, a 18. versben azt olvasjuk, hogy Isten elfelejti a mi bűneinket. Én nem vagyok biztos, hogy abban az értelemben ő elfelejti, hogy ő nem tud róla. Mert mi se tudunk elfelejteni egy másik ember bűnt, hogy valahogyan marad itt a fejünkben. De amikor a Biblia mondja azt, hogy ő elfelejti, a jelentés az, hogy ő soha sem fog még egyszer felhozni azt a bűn ellenünk. És hányszor látom azt egy házasságban, hogy az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy én megbocsátom. És utána 10 év múlva, amikor van egy vita, akkor az egyik azt mondja, én emlékszem 10 évvel ezelőtt, amikor ezt csináltam. És felhozza azt a bűn. Akkor a megbocsátás sohasem történt abban az esetben. Mert ő tovább tartotta azt, és ő fölhozza, és használja azt a másik ember ellen. Amikor Isten megbocsát a mi bűneinket, ő elfelejti. Más helyen az Ézsaiás 38. részben azt mondja, hogy ő teszi a mi bűnünket az ő háta mögé. Ahol ő többé nem látja azt. A Mikás könyvében, az utolsó részben azt mondja, hogy leteszi, ledobja a tenger mélyére a mi bűnünket. A legmélyebbre a bűn az el van temetve. Az utolsó gondolat, amit olvasunk a Zsoltárokban, hogy a mi bűneink olyan messze a kelet a nyugattól. Egy végtelen távolság. Ő adott egy ingesztelő áldozat, ami azt jelenti, hogy ő megbocsát a mi bűneinket. És azt kell mondani, hogy ez egy nagyon drága dolog volt az Úrnak. Egy példát, amit biztos már hallottatok tőlem, aki rendszeresen ide jó. Amikor valaki megy kocsival, és itt a Hungária körúton, amikor nincs forgalom, próbál 100-al menni. És természetesen fényképeznek, és akkor kapunk egy levelet, és kell bemenni a bírósághoz, és azt, hogy 100-al mentünk a Hungária körúton, akkor egy 100 000 forint büntetés. És az ember bemegy a bírósághoz azzal, és amikor bemegy oda, akkor lemegy egy kör a szívéről, mert látja, hogy az ő édesapja a bíró. És ő azt mondja, hogy jó, akkor az édesapám, ha ő a bíró, akkor ő fog elengedni. És történik a tárgyalás, a tényeket el vannak mondva, és a bíró azt mondja, hogy bűnös, fizetni kell 100 000 forintot, ha nem tudsz fizetni, akkor tudsz tölteni 15 nap a börtönben. És ez a fiú azt mondja, hogy ne haragudj, nincs pénzem. És utána a bíró csinál valami rendkívülit, ő leveszi a pálást, ő oda megy elé, ő kihúzza az ő pénztárcát, és azt mondja, hogy én fizetem a büntetést helyetted. A bíró egy igazságos bíró volt. A mi Istenünk nem csak a szeretett Isten, hanem a mi Istenünk egy igazságos Isten. És ő azt mondja, hogy a bűnnek van következménye, a bűn zódja a halál. Fizetni kell. A példában nem volt túl drága az, egy bírónak 100 000 forint, az megoldható. Az árat, amit Isten kellett fizetni a mi bűnünkért, a legdrágább volt. Az egyetlen. Neki. Ő azt adta, hogy mi tudunk élni. Isten úgy szeret téged, hogy ő nem visszatartotta az ő legdrágább kincset, hanem ő odaadta értük. Ezt ünnepeljünk 2 héten belül karácsonykor. De van egy folytatás ebben az igében, és a folytatás ad egy feladatot nekünk. Mert a folytatás az van, ha Isten így szeretett minket, akkor teljesen várható, hogy mi szeressünk egymást. Akkor azt jelenti, hogy szeretnék el egymást. Ráadásul a 21. versben parancsként adja azt, hogy aki szereti Isten, szeresse testvérét is. És ha látjunk más helyeken a Bibliában, látjunk, hogy ez a parancs szélesebb annál. A mi feladatunk szeretni mindenkit. Persze, aki közelebb hozzánk, könnyebben tudunk kifejezni azt a szeretet, de valahogyan a mi feladatunk szeretni mindenkit. Általában, amikor mi olvasunk azokat az idézeket, amit Jézus mondott ezen a földön, mi azokat olvasunk a 4 evangéliumban. De van egy idézet Jézustól az apostolok cselekedetben is. Az apostolok cselekedet 20. rész, a 35. vers. Paul Efézusban volt, és találkozott a gyülekezettel ott, és ott, amikor beszélt velük, mielőtt búcsúzott tőlük, és tovább ment Jeruzsálembe, a kövek között mondott. Meg emlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Gyerekkoromban én biztos vitatkoztam ezzel. Mert én meg voltam győződve, hogy karácsonykor a legjobb, ha én minél többet kapok, és nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy én mit adok. És amikor hallottam ezt először az életemben, én azt mondom, hogy szerintem ez nem igaz. De az évek folyamán, remélem, hogy egy kicsit bölcsebb lettem, és én azt láttam, hogy valóban igaz, amiről van szó itt. Amikor mi odaadjunk valamit valakinek, és tudunk látni az ő szemükben az öröm, akkor én azt mondom, hogy nem is a lényeg, hogy mennyibe került az nekünk, hanem az, hogy mi adjunk, és ők örülnek. Múlt szombaton csöngett a telefon, és egy nő volt, és mondta, hogy látta a kórházban azok a bibliák. És ő azt látta a bibliában, hogy a keresztény ismeretterjesztő alapítvány adja ki ezeket. Kicsit, nem, mi nem adtunk ki. De ott volt a pecsétek a Bibliában. Én azt mondom, hogy lehet, de én fogalom sincs, hogy ez hogyan történt. És, de utána folytatta, és én mondom, a Gideon társaság az, aki helyezi ezeket oda. és ő azt mondta, hogy az édesapám a kórházban volt, és olyan jó volt, mert a betűk abban a Bibliában sokkal nagyobb, és az édesapám tud olvasni abból a Bibliából, és szeretnék szerezni egyet. És nekem most, hogy kultúrztunk át, volt egy polcom, ami azok a dolgok, amit nem kellett nekik, amit akartam odaadni másoknak. És mondom, hogy várj, szerintem van egy olyan Biblia itt a polcon. Fogalom sincs, hogy honnan jött, de pontosan egy olyan Biblia, amit ő keresett, ott volt a polcon. Én mondtam neki, hogy gyere be, én szívesen odaadom neked, nem is szabad eladni ezt a Bibliát, rá van írva, hogy nem. Én odaadom neked, ha szükséged van rá. És akkor rá mondja, köszönöm szépen. Most mondták az édesapámnak, hogy rakos beteg, és maximum fél éve van hátra. És nagyon fontos neki, mint hívő ember, hogy ő tud olvasni az igét ebben az időszakban. És egy három óra múlva bejött, odaadtam a Bibliát, hozott egy kosár magával, tele gyümölcsel és minden mással, és azt mondja, hogy ezt szeretnék odaadni neked. És én nem azért odaadtam a Bibliát, hogy kapok egy kosárt, és az nem volt a legfontosabb nekem, hanem amikor ő mesélt erről, és tovább beszélt arról, hogy miért akar tovább adni ezt, és ez milyen fontos az ő édesapjának. És láttam, hogy már könnyűk volt a szemében, és alig tudta visszatartani a sírástól. És én egy Biblia, amit nem is kellett nekem, tudtam adni neki, ami számomra egy kincs volt. És az a kérdésem ma, hogy a következő két hétben mi hogyan tudunk adni másoknak? Lehet, hogy úgy tudunk adni, hogy az pénz, de vagy egy drága ajándék, de szerintem itt nem a lényeg az összeg. Mert ahogyan olvasunk a Lukács 21-ben, az ősvegy asszony, aki adott a két filér. Ő a legtöbbet adott. Mert ő egy áldozat hozott azzal az adományjal. Szóval mi tudunk adni anyagi formában, de lehetséges, hogy még fontosabb, mi tudunk adni az időnkkel. Hogy mi odaszálljunk az időt egy másik embernek. Távol említettem ilyenkor, hogy nekem van egy lista ilyenkor, hogy kik azok az emberek, akik szeretnek látogatni a következő két hétben. Akik betegek, nem tudnak kimozdulni, és nekik az időt, amit mi odaszánjunk, nekik az a legfontosabb ajándék, amit mi tudunk adni nekik. Vagy az, hogy mi adjunk egy kis bátorítást, vagy egy kis figyelmet. Befejezem egy történettel, hoztam magammal, sajnálom egy kicsit szétesik, egy tengeri csillag. És nemrég olvastam egy történet, hogy a mexikói parton valaki ott volt, és látott egy másik ember messze, és látta, hogy a másik ember lehajolt, fölszedett valami a homokról, és dobta a vízbe. És oda ment hozzá, és kérdezte tőle, hogy mit csinál, és ő azt mondja, hogy ez a tengeri csillag, én visszadobom a vízbe. Tele volt a part. Ezrek. Tízezrek volt ezek a tengeri csillagok, és amikor volt az apa, akkor ők ott ragadtak a parton, és ott elpusztultak volna a melegben, ha ez a férfi nem megy oda, és visszadobja. És a másik férfi azt mondta, hogy ez egy reménytelen küldetés. Én itt nem tudok vissza, teljesen mindegy, amit csinálsz. Az ő válasza az volt, hogy annak az egynek, nem mindegy. Annak az egynek nem mindegy. És az a reménységem, hogy most karácsonykor mi tudunk feltenni a kérdést, hogy kik az a egy, két, három tengeri csillag, akit mi valamit, amit mi teszünk, valamit, amit mi adunk, az, ami visszadobjunk őket a vízbe. És egy újabb élet adjunk neki, az, amit mi teszünk. Tudom, hogy közel vagyunk a karácsonyhoz, de mégis egy kis házi feladatot szeretnék adni. Mielőtt lefekszel ma este, írd le három nevet. Három ember, akinek te szeretnél adni valamit most, és az év vége között. És legyen az bennünk ezen a karácsonykor nem foglalkozni annyival, hogy mi mit kapunk. Persze, tudunk hálaadással elfogadni azt, de gondolkozni azon, hogy én kinek tudok adni. Édes Atyánk, köszönjük, hogy te szerettél minket, amikor még bűnösök voltunk. Köszönjük, hogy te adtad a legdrágább kincset, hogy mi tudunk élni. Köszönjük, hogy mi tapasztaltunk azt, hogy te szeretsz minket, és kérjünk, hogy taníts minket, formáld minket abban, hogy mi hogyan tudunk szeretni egymást, hogyan tudunk adni a másik embernek. Kérjünk, segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.